Hát kedves hallgatók, akkor mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai témánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele. Rövid bibliai irat ez, mégis nagyon nagy fontossága van. Egyébként az érdekesség kedvéért hadd jegyezzem meg, hogy Pál apostolnak az életében megírt legelső leveléről van szó. Körülbelül időszámításunk szerint 50 tájékán írhatta. Vessük fel az első kérdést, hogy hol is van ez a Tesszalonika, és milyen körülmények között jutott ide Pál, és hogyan terjedt itt az evangélium. Tesszalonika, ma is létező város, Szaloniki néven, Tesszalonika, Szaloniki, Görögország egyik nagyvárosa, az Égei tenger északi részén fekszik. Mindjárt olvasni fogom, hogy Pál apostol a második missziós útján érkezett ebbe a városba, tehát Kis-Ázsiából, ahogy átkeltek itt Görögország területére, Filippi után két várost említ a Szentírás, és azokat átszelve érkeztek Tesszalonikába, de nagyon gyorsan távozniuk kellett Béreába, ez is itt van a térképen, pár tíz kilométer, Béreából viszont az apostol útja már délfelé, Atén felé vezetett. Mindezekről az eseményekről olvashatunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében. Engedjék meg, hogy mielőtt a levelet megvizsgálnánk, én is felolvassam ezt a 10 verset, amelyből kiderül, hogy Pál apostolnak a missziós útján milyen tapasztalatokat érlelt ez a Tesszalonika beli látogatás. Tehát az apostolok cselekedetei 17. fejezet első versétől olvasom. Miután pedig átalmentek Amfipóliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és 3 szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek. És némelyek azok közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz. Úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységből felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháborították a várost. És a Jázon házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, Jázont és némely atyafiakat vonszoltak a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, kiket Jázon házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város előjáróit, akik hallották ezeket. De mikor kezességet nyertek Jázon és a többiek részéről, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Na hát ez egy rendkívül viharos látogatás, rövid leírása. Pál apostol mindössze 3 hetet töltött a városban. Ez nem valami nagyon sok idő, 3 szombaton át prédikált a zsidók zsinagógájában, ugye itt talált természetes helyet ahhoz, hogy fellépjen. Megjegyzem különben, hogy a leveleiből kiderül, hogy Pál apostol ezt a 3 hetet is munkával töltötte, tehát nem fogadott el semmiféle pénzt az ott élő keresztény élet emberektől, hanem a sátorkészítő mesterségét gyakorolt ebben a városban. Erre hivatkozik is a 2 levelében, hogy mennyire komolyan fizikai munkával is foglalkozott. Ez a bizonyos Jázon, akit itt említeni hallottunk, a római levél 16. fejezet 21. verséből ismert rokona Pálnak, így olvassuk, hogy köszöntöm a rokonaimat, 3 rokont jelöl meg, és az egyik Jázon éppen Tesszalonikában lakott. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol, amikor fellépett a zsinagógában, és a Bibliából feltárta, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia, és hogy maga az Ószövetség beszél arról, hogy az eljövendő Messiás, hogy Dániel könyve 7. fejezete maga is mondja, hogy ki írtatik a Messiás, és senki sem lesz. Szóval, hogy feltárta Pál apostol az evangéliumot, csatlakoztak hozzá zsidók, Csatlakozott hozzá nagyon nagyszámú görög lakosság, és nagyon nagyszámú, hogy úgy mondjam, előkelő vagy értelmiségi, a város értelmiségi polgárai közül is. Tehát, hogy valóban így áll, hogy az egész várost megmozgatta Pál apostol 3 szombaton át tartott igehirdetése. Nagyon megdöbbentő viszont az, hogy hogyan és kik fordultak az apostol ellen, a zsidók. És nem közönséges módon, tehát nem úgy, hogy ők kiálltak volna a zsinagógába, és akkor cáfolták volna a Jézusra vonatkozó érveket, hanem ezek a zsidók elmentek a piaci népséghez. Most ilyen nagyon sokszor előfordult a kereszténység terjedése során, és mind a mai napig egy nagyon alkalmas manipuláció egyházi meg politikai dolgokra is, amikor megkeresik azt a népréteget, amely a legkönnyebben rávehető mindenre. Hát ilyen a piaci népség. Elmennek a piacra, ott föllázítják az embereket Pál ellen, persze, akik nem is hallottak róla, de könnyen belekavarhatók az ilyen zúgolódásokba és zajongásokba, és elmennek egész, hogy a piaci népség fölmegy a város előjáróihoz. Bevádolják ott Pált, milyen érdekes, hogy tulajdonképpen ugyanaz a vád ellenük, mint Krisztus ellen. Ugye a zsidók a rómaiak előtt nem vádolhatták azzal Jézust, hogy ő Isten fiává teszi magát, mert erre Pilátus legyintett volna, hogy mi közöm nekem az ilyen vallási belügyekhez, hanem azzal vádolják, hogy Jézust királynak mondják, és nekünk császárunk van. Szóval megint csak a manipuláció, nagyon ügyesen lehet forgatni az érveket, és amikor kifogynak a vallási érvek, akkor nagyon gyorsan át lehet nyergelni a politikai érvekre, és hát a római birodalomban ekkor ez volt a leghathatósabb rágalom, hogy valaki a császár ellen támad. De ugye ezután nem kellett gondolkozni semmiről. Valakiről ezt kimondták, hogy a császár ellen támad, akkor jaj, vége volt annak az embernek. Ugye tulajdonképpen Pilátus is ezért ítélte el Jézust, mert azt mondták neki, hogy ha nem ítéled el, nem vagy a császár barátja. Hát ő királlyá teszi magát, nekünk meg császárunk van. Most ugyanezt a módszert alkalmazták, tehát a gyűlölködő zsidó emberek itt Tesszalonikában, és valóban Jázon házát körbeveszik, kiadatásukat kérik, de aztán az előjárók előtt hát mentességet szereznek, mert szavukat adják Jázon és háza népe, hogy ezek nem a birodalom megháborítói, de még aznap éjszaka innen Tesszalonikából dél-nyugati irányba, Béreába elküldik az apostolokat. Hát egy ilyen viharos evangélium hirdetés után, amely ő megrázta az egész várost, és egy keresztény közösség létesült, azért ez egy nagyon nagy dolog, 3 hét után már egy keresztény közösség jött létre, el tudjuk képzelni, hogy Pál apostol hányszor és hányszor visszatekintett ebbe a városba, és a szíve mennyire tele volt félelemmel, aggodalommal, hogy egy ilyen frissen összejött keresztény közösség hogyan is bírja a támadások viharát, egyrészt a zsidókkal, másrészt a rosszindulatú görögökkel szemben, és hogyan is áll meg a tanításokban az esetben, amikor ő minden tanítást részletesen és alaposan nem tudott kifejteni. Ezért érthető, hogy pár hónappal ezután visszaküldi már Aténból, visszaküldi az egyik munkatársát, Timóteust, és amikor Timóteus jó híreket hoz Tesszalonikából, tehát hogy ez a keresztény közösség fejlődik, akkor írja meg az első tesszalonikai levelét. És miután az első tesszalonikai levél után hallomást szerez arról az apostol, hogy különösen egy probléma éleződik ki Tesszalonikában, és ez a halál és a halál után élet problémája. És azért kell nekünk ezzel a tesszalonikai levéllel külön foglalkozni most is, meg 2 hét múlva a második levéllel is, mert a halál és mi van a halál után, meg a halál utáni élet, meg a történelem lezárása, Krisztus második eljövetele, kárhozat, stb. Kérdései tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, egy 2000 éves tesszalonikai problémát szereztek a történelem során. Meglátjuk majd, hogy Pál apostol az adott problémákra hogyan válaszol, különösen kinagyítjuk majd a halál és a proféciák kérdésében elfoglalt álláspontját, és utána 2 hét múlva rátérünk arra, hogy amikor a gyülekezet egy valamit nem értett meg mégsem ezek közül, a kijelentések közül, tudnék már előre megmondhatom, hogy mit nem, hogy nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét. És Pál apostol elmondta, hogy ez a második eljövetel ennek bizonyos események megtörténte után kell bekövetkezni. és igaztalan az a vád Pál apostol ellen, amit ma is szoktak, máig is szoktak felhozni, hogy Pál és a kora keresztények a maguk idejében várták Jézus második eljövetelét. Ha valaki gondosan elolvassa a két tesszalonikai levelet, látni fog, hogy erről szó nincs. Sőt, Pál éppen azt fejteget, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, ameddig meg nem történik ez, amaz. És a második tesszalonikai levél második fejezetében fogunk találni egy hosszú perspektívikus vázlatproféciát, amelyben Pál apostol az Ószövetségre, elsősorban Dániel könyvére alapozva kifejti, hogy a világtörténelemben mi mindennek kell még bekövetkezni, hogy a Krisztus napja végre eljöjjön. Na, hát ennyit szerettem volna mondani a levél címzetjeiről, a levél keletkezési idejéről, tehát ez 50 körüli, és Pál apostol levelei közül a legelső, ugye körülbelül 67-ben hal meg Pál apostol, és mintegy másfél évtizedig írja ezeket a leveleit, az első tesszalonikai levél időrendben a legelső. Természetesen a mi Bibliánkban fontossági sorrend érvényesül, ezért foglalkoztunk először a római levéllel, korintusi levelekkel, Galata, Efézus, Filippi, Kolossé, és azután rangsorolták a tesszalonikai levelet. Hosszúságban, terjedelemben ez ugyanis sokkal rövidebb, mint az előbb említett levelek. Na, hadd olvassam fel a levélnek a hangütését, hogy az első három fejezetbe egy kis betekintést nyerjünk. Tulajdonképpen az első három fejezet a tesszalonikai körülmények hitbeli kiértékelése, és a negyedik, ötödik fejezetre lennénk most elsősorban mi kíváncsiak, amelyben a problémákat említése, a problémás esetekre tér ki az apostol. Tehát olvasom a levél bevezetését az első fejezet első versétől. Pál, Silvánus és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szentélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőink élettetek és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, szentélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában, minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Ugye érezzük, hogy ennek a levélnek is a középpontjában az a Jézus Krisztus áll, akire az apostol többször hivatkozik, akit az eddigi leveléből is megismertünk, hogy teremtőnek tartott, teremtő Istennek. Itt különösképp hangsúlyozza a megváltói hatalmát, és különösképp hangsúlyozza itt az első fejezet végén Jézus második eljövetelét. A keresztényeknek a reménysége akkor teljesedik be, amikor találkozhatnak Jézussal, amikor újra Jézussal együtt lehetnek. Egy ilyen bevezetést elolvasva nem térhetek ki minden egyes mozzanatra, csak néhány szép kifejezést hadd emeljek ki. Például azt mondja Pál apostol, hogy nektek híretek támadt nem csak itt Macedóniában, ugye itt van Macedónia, hanem Akhájában is, ez a Görögország déli része. Tehát ennek a keresztény közösségnek az igazság szeretete, a szeretetben való állhatatossága és a reménység felől meggyőződése, hogy úgy mondjam, országszerte híres lett pár hónap leforgás alatt. Hitre rendkívül fogékony emberek voltak, és a kifejezés, amit szeretnék kiemelni, ez az, hogy tőletek zendült ki az Úrnak beszéde. Ez egy csodálatos kifejezés a Bibliában. Azt látjuk az egész apostoli igehirdetésben és az apostoli misszióban, ugye egy évtized alatt az egész kereszténység elterjedt a római birodalmon belül, hogy vajon mi volt ennek a titka, hogy a kereszténység ilyen gyorsan terjedt. Szóval ilyen utazási körülmények között gyalogszerrel hajón utaztak az apostolok, rendkívül sok időt vett ez igénybe, és hát egy-egy apostol nem működhetett annyit, mint régen egy próféta, ugye az Ószövetségben a próféták általában egy olyan 30-40, nem ritkán 50-60 évig is szolgáltak egy ilyen kis országban, és úgy tudtak egy bizonyos fajta reformációt előidézni. Itt meg egy ilyen óriási területen egy évtizedig, másfél, két évtizedig, ha működtek az apostolok. Mi a titka annak, hogy a kereszténység ilyen gyorsan elterjedt? Ugye tőletek zendült ki az Istennek beszéde. Az apostolok cselekedeteiben négyszer olvashatjuk azt, hogy az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. Ezt épp itt Tesszalonikánál kell, hogy elmondjam, hogy az egész apostoli igehirdetésnek ez volt a lényege, hogy olyan tisztán és olyan világosan hirdették a Bibliát, szóval tiszta búzát, tiszta magot vetettek az egész birodalom területén, hogy a tiszta evangélium hirdetésnek van meg ez a csodája és ez a sajátossága, hogy akkor nagyon gyors terjedéssel számolhatunk. A kereszténység növekedésének soha nem az volt az akadály, hogy kevés ember fogadta el. Mind a mai napig hiába szólnak arról a statisztikák, hogy ennyi és ennyi keresztény van a világon. A valóságban sokkal kevesebb keresztény van a világon. Itt is lehetne idézni Churchillnek a nevezetes és humoros mondását, hogy kétféle hazugság van a világon, a szemen szedett hazugság meg a statisztika. Ugye a statisztika szerint ugye több százmillió keresztény van, és mégis azt látjuk, hogy a mi civilizációnk egyáltalán nem keresztény civilizáció. Egy alapvetően anyagiasságra épült, materialista, ateista, tulajdonképpen egy haszonelvű civilizáció, és hogy hol van az az igaz maga, az igaz kereszténység, azt a Diogenész lámpásával lehet ma is keresni az egész földkerekségen. Na hát a kora keresztény időben az volt a csodálatos, hogy a tiszta evangélium nagyon gyorsan futótűzként terjedt. Ez nem annyit jelentett, hogy több ezren vagy tízezren fogadták el a kereszténységet, de annyit jelentett, hogy egyik helyről a másikra terjedt és létesültek keresztény közösségek. Ugye meglátjuk majd egy másik páli levélnél, amikor Kréta szigetéről beszél. Hát Kréta szigete itt van egyszer magában a földközi tengeren, és hozzá még a költőik is azt mondták, hogy ezek a krétaiak, ezek ilyen vademberek, és csak a hasukkal törődnek. És mégis Pál apostol azt mondja Titusnak, hogy rendelj városonként presbitereket. Tehát, hogy Krétán, ezen a szigeten is annyira terjedt az evangélium, megint nem azt mondja, hogy tízezrek meg húszezrek fogadták el, de azt mondja, hogy városonként presbitereket, tehát előjárókat kellett rendelni. Tehát a kereszténység rendkívüli gyorsasággal sok helyen elterjedt, kis közösségek jöttek létre, valóban úgy, ahogy Jézus mondta, hogy a kis mustármag, a kis kovász, és az aztán a maga területén kezdett éledezni, kezdett erjedni. Mi volt tehát a keresztény missziónak a nagy csodája? Az, hogy kizendült a gyülekezetektől is az Isten beszéde. Nem csak Pál apostoltól zendült ki tisztán és világosan, hanem olyan keresztény közösségek léteztek, ahol minden egyes ember világos tanítást tudott adni a pogányoknak, a bálványimádóknak, és fel tudta rázni azt a környéket, azt a vidéket, ahol éppen élt. A másik kifejezés, amit szeretnék kiemelni, a 9. versben mondja Pál apostol, hogy ti hogyan tértetek meg Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Ezt még a mai előadáson fogom említeni, mert nagyon nagy szerepe lesz ennek. Egy kicsit helyezkedjünk bele ebbe a világba. Ez a világ bálványimádó világ volt. Az elterjedt nagy mitológia, görög mitológia volt, de nagyon erősen működött a rómaiak mitológiája, és ne felejkezzünk el a misztérium vallásokra, amelyek főleg Perzsiából terjedtek el, és tele voltak bálványozással. Most a vallás történetben egy nagyon érdekes dolog, és ezzel majd a következő előadáson fogok részletesen foglalkozni, hogy a bálványimádás a görög világból, és annak is a hellenista világából lett, hogy úgy mondjam, exportcikk, amikor minden egyes részére a birodalomnak ezt a görög-római bálványimádó vallásosságot kivitték és terjesztették, És meg fogjuk látni, hogy nem véletlenül voltak olyan problémák itt a korakeresztény gyülekezetekben, amelyek voltak, mert ez egy bálványimádó világ volt, és abban kereszténynek lenni, az egy nagyon éles, határozott szembefordulást jelentett az addigi élettel. És mint hogy nekem egy rövid előadás keretében nincs is időm az első három fejezettel már többé foglalkozni, hadd térjek rá második pontként arra, hogy milyen problémákra tért ki Pál apostol, és a negyedik fejezetben és az ötödik fejezetben tételesen hogyan mutatott rá arra, hogy egy keresztény közösség mire vigyázzon különösképpen egy bálványimádó világban. Mielőtt felolvasnám az első problémával kapcsolatos kijelentést, szeretném a negyedik fejezet harmadik versének az első részét külön is hangsúlyozni, ez így hangzik. Mert az az Isten akarata, mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Ugye ez a Bibliának egyik leghatalmasabb mondata. A Biblia szerint a keresztény élet, tehát a bálványimádásból kijött keresztény életnek tulajdonképpen két nagy szakasza van. A megtéréshez vezető út, amelyet a keresztség pecsétel meg, és a keresztség után a megszentelődés. Mind a kettő elválaszthatatlan egymástól, és mind a kettő együtt igaz. Egy olyan keresztény élet, amelyben mindig a megtérésről beszélnek, nem igazán keresztény élet, mert a megtérés az valaminek ugyan a végpontja, egy eddigi életnek a befejezése, egy új élet kezdete, de a megtérés, az újjászületés, a lelki újjászületés és a keresztség az inkább egy új életnek a kezdetés. Ennek az új életnek az átfogó neve a megszentelődés. Isten először kihozza az embert a bűn rabságából, az önzés fogságából, úgy, hogy az ember gondolkodás módjában zajlódjék le változás. És ha az ember belülről másképp gondolkozik, és dönt az Isten mellett, akkor Istennek most jön a szinte azt mondhatnám nagyobb munkája, hogy Isten egy más életben kell, hogy az ő szeretet törvényeihez hozzásegítse az embert, hogy alkalmazkodjon a szeretet törvényeihez, hogy be tudja tölteni a szeretet törvényeit, ennek a neve a megszentelődés. És erre helyez itt Pál apostol hangsúlyt. Ti kijöttetek egy pogány világból, egy bálványimádó világból, hátatok mögött hagytatok egy önző, énközpontú életet, de most arra vigyázzatok, hogy egy új életben viszont növekedni, fejlődni kell, és ebben az új életben növekedni és fejlődni, ez a megszentelődés. Nem véletlenül választja ki először a házasságot, amelyről beszél, hiszen a kereszténységnek a legfőbb próbaköve az, hogy a családban mennyire keresztény valaki. Ugye említettem önöknek többször is, hogy lehet kereszténynek megjátszani magunkat mások előtt, de ott, akikkel együtt vagyunk nap-nap utána, a feleségünk, férjünk, vagy a gyerekeink, vagy a rokonaink előtt, szóval a hétköznapok világában bizonyságot tenni arról, hogy nem a hirtelenkedés és a harag, hanem a türelem. Nem az, hogy most ez az én akaratom, meg én gondolom így, és ezért ez a helyes, hanem a szolgálatkészség és az alkalmazkodni tudás, de nem az igazság feladásával természetesen. Szóval mindez a családi életben érhető tetten, hogy ki mennyire keresztény. Ezért beszél először a házasságról, utána ezért beszél a keresztény közösségben megnyilvánuló testvéri szeretetről, ezért beszél utána a munkáról, tehát így jön ez kifelé, hogy ugye a házasság a legkisebb terület, ahol az ember tanulhatja, mit jelent az, hogy szeretetben és nem önzésben élni. Na de utána egy keresztény közösségben ezt átadhatja másoknak, és ott egymást segíthetik, erősíthetik egy egészen másfajta életben, a testvéri szeretetben. Igen ám, de minden embernek kötelessége és jellemformáló tényező is az életben a munka, és azért biztos, hogy igazak azok a közmondások, amelyek arra céloznak, hogy ezt erről, azt meg a munkájáról. Ugye, mert ki mint dolgozik, ki mint végzi a munkáját, azért abban sok minden összegződik. És aztán ezután beszél arról, hogy a jövővel kapcsolatos reménységről és várakozásról, és a jövőbeli eseményekkel való összhangról, hogy egy ember hogyan is képes bele simulni az Isten jövőt érintő terveibe. Tehát van egy bizonyos fajta logikai fonala is ennek az öt problémának, amit itt Pál apostol kiválaszt, és a megszentelődésnek ma is ugyanezek az alap fokozatai. Ugye a megszentelődést azt nem külső ájtatoskodásba kell kezdeni, vagy külső vallási, nem tudom én miben, hanem a megszentelődésnek az első terepe, hogy az ember érzékenyen figyeljen a családi életére. Figyeljen a házastársához való lelkületére, figyeljen a gyermekeihez való viszonyára egyáltalán, hogy mivé neveli a gyermekeit, és hogy a gyermekek azt a jó lelkületet elsajátítják-e a családban. Aztán figyeljen utána az ember arra, hogyha eljutott már egy keresztény közösségbe, hogy ott építeni akar, vagy rombolni akar. Ha építeni akar, az ott egy nagyon komoly küzdelmet és harcot kíván, hogy mindig építő jellegű legyen az ember fellépése. És aztán az ember nagyon figyeljen arra, hogy ha itt élünk pár évtizedig ezen a földön, hát valamit el kell végeznünk, valamit meg kell tennünk. A minden embernek hivatása és küldetése van ezen a földön, és azt lemérni a legjobban azon lehet, hogy mit dolgozik és mit munkálkodik az ember. Szóval ne legyenek eltöltött henye napjai az embernek, vagy elvesztegetett hetei meg hónapjai, hanem a tervszerű, a beosztó, a munkás élet jellemezze a keresztényeknek az életét. No, hadd pillantsunk bele egy-két mondat erejéig ezekbe a fokozatokba. Olvasnám először, ahogy a piros színnel jeleztem is, a 4. fejezet 3. versétől a 8. hogy mit mond Pál apostol a házasságról. Mert ez az Isten akarata, ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyiket szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyafiát, mert igazságot szolgáltat az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is közölte velünk. Hát kedves hallgatók, ez egy nagyon érdekes, de sajnos nem túl sokszor figyelemre méltatott gondolatmenet, ami a házasságnak egy máig legérzékenyebb pontját veszi körül. Ugye azért mondom, hogy egyik legérzékenyebb, mert talán azt nem mondhatom, hogy a legfontosabb pontja. Erről ezek a bizonyos statisztikák is árulkodnak, amikre persze hol lehet hinni, hol nem. Tehát említettem önöknek is, hogy gazdag országokban, skandináv országokban felmérést végeztek, hogy miért romlanak el a házasságot. Ugye nem véletlen a gazdag országokban nagyon sok a válás. Amerikában, Svédországban, Nyugat-Európában. És ugye azt várná az ember, hogy a válás okai között elsősorban szexuális problémákat idéztek volna fel a házastársak. Ez azonban nem így van. Itt talán nem igaz a Churchill mondása, itt azt gondolom, hogy ez a statisztika igaz inkább, hogy az anyagiak és a szexuális problémák való a 6.-7. helyen szerepeltek. Az első helyen, hogy miért bomlanak fel a házasságok, vitathatatlan fölénnyel ez szerepelt, azért válnak sokan, mert nem tudják a másik ember másságát elviselni. Nem tudnak hozzászokni a másik szokásaihoz, nem tudják elfogadni azokat, amelyek elfogadhatók, nem tudnak javítani türelemmel azokon, amelyek nem elfogadhatók. Szóval az, hogy a másságnak az el nem fogadása, ez szerzi a legtöbbnyire a házasságoknak a végét. Most itt viszont Pál apostol nagyon érdekes módon azonban a szexualitás problémájára céloz. Ugye azzal kezdi először, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Hadd kérdezzem meg önöket, akik itt voltak az ez évi sorozatunk előadásain. Volt már erről szó más pári levélben? A görög-római világban a rejtett vagy kinyilvánított többnejűség, a szexuális kicsapongások, beleértve a homoszexualitást, ezek napirenden levő kérdések voltak. Igen, a római levél első fejezetét már erre szentelte az apostol. A római levél első fejezetében ugye azt a gondolatmenetet emelem ki, amikor azt mondja Pál apostol, hogy azok az emberek, akik nem ismerték meg az Istent, mert nem volt a kezükben a Szentírás, vagy az Ószövetség népe nem juttatta el hozzájuk a Szentírást, azoknak az embereknek is volt lelkiismeretük, és azok az emberek is láthatták a természet ezer csodájából, hogy itt valaki értelmes alkotója, teremtője van ennek a világ mindenségnek. de amikor ezt nem ismerték el, amikor a lelkiismeretük és a gondolkodásuk ellenére ugye az igazságot hamissággal feltartóztatták, ezt nem ismerték el, akkor kezdett a belső gondolatviláguk elsötétedni. Döbbenetes lélektani leírás ez, amit ott Pál apostol a római levél első fejezetében végez, elsötétedik az ember belső világa, fokozatosan, nem egyszerre sötétedik el. Ezen a ponton, azon a ponton, amazon a ponton, mi következik ebből? Megengednek maguknak ilyen és ilyen cselekedeteket. Akkor felsorolja ezeket a nemi élet szabadosságát is érintő, hát más egyéb bűnöket is felsorol, eközben persze cselekedeteket. És amikor a legnagyobb sötétséget kell, hogy kimondja az apostol, akkor meg azt mondja ott a római levél első fejezet 32. versében, hogy ezt nem csak cselekedték ők, nem csak tették és szinte ízléstelenül és minden épp emberi gondolkodással ellentétesen ezt szinte hivalkodva tették, hanem a gonoszságot cselekedőkkel egyet is értettek. Ez a teljes elsötétedés. Amikor az ember nem csak gondol valamit, sötét dolgot, nem csak megcselekszi, hanem amikor látja a másoknál ugyanazt a sötétséget, annak örül és azzal egyet is ért. Na most ilyen röppályát futott be az egész görög-római világ, valahogy Madács ezt nagyon tökéletesen megírta az ember tragédiájának a római színében, a tivornyát, az erkölcstelenséget, nem véletlenül foglalkozik ott Madács ezzel ilyen hosszú ideig, mert az egész görög-római világnak a teljes elveszését ez a hordó körül az abroncsok szétpattanása, az erkölcsi mértékek szétpattanása jelezte. Erre a világra összességében véve igaz volt ez, hogy egy parázna világ volt, egy szexuálisan szabad elvű világ volt, és ezért kezd így, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Szóval ilyenre gondolni se gondoljatok, nem, hogy ne cselekedjétek. Mert mindegyiketek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Ugye az edény a Bibliában jelkép. Prédikátor könyve 12. fejezetétől fogva a páli leveleken keresztül az edény az emberi életnek, az emberi testnek, tehát tulajdonképpen annak a törékeny valaminek, amire azt mondjuk, hogy emberi élet. Az edény, a váza, az egy csodálatos, szép valami lehet, de nagyon törékeny. És hogyha az ember valamit önmaga ellen tesz, soha nem tudja, hogy milyen nagy rossz dolgot tesz magával szemben, mert az egy pillanat alatt megrepedhet és elpattanhat, és az többé visszaragasztani, visszaállítani úgy a maga valóságában nem lehet. Mindegyiketek a szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Vagyis minden ember tartsatok olyannak, akit tisztelni lehet és kell is. Én meg vagyok győződve arról, hogyha fiatal kortól fogva a fiataloknak például a szexualitásról így beszélnének, hogy hát a másik emberben az, hogy férfi vagy nő, az másodlagos dolog. Az elsődleges dolog, hogy ember, és azt az ember tisztelni kell. Így mondja ki ezt majd Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy keressétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert ezek nélkül senki sem látja meg az Istent. Tehát minden emberre úgy tekinteni, hogy mi jót tudok tenni ennek a másik embernek, mit tudok rajta segíteni. Nem azt nézni, hogy mint egy tárgyat hogy lehet felhasználni a magam élvezeteinek kielégítésére. Tulajdonképpen az egész elferdült szexualitás ezen alapszik, hogy a másikban nem az embert látja, hanem a nőt vagy a férfit, és hogy lehet kihasználni a magam pillanatnyi, vagy hát ideig tartó, vagy akár huzamos, de hogy lehet kihasználni a magam élvezeteinek kielégítésére. Emlékezem, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt az első rádió felvételünket megtettük itt az egyetem aulájában, akkor idéztem az énekek énekével kapcsolatban, az volt a téma, idéztem Tolsztojnak egy csodálatos elbeszélését, amit különben Maupassant-tól vett át, kétféle címen is létezik, ugye a kikötő, az eredeti francia cím, és hát Tolsztoj ezt átdolgozta, és egy más címmel írta meg. Lényegileg arról szól, hogy Marseille-ben kiköt egy hajó, és a hajósok ugye a hosszú idő után partra szállhattak, ugye az első útjuk a kocsmába és a bordéba vezet, ugye, ami egy és ugyanaz. És amikor a hajós kapitány is ugye hát elgondolja magának, hogy ő most kit fog választani ott az ott lévő hölgyek közül, és majd részegen már ki is választja az illető hölgyet, és már az ölébe is ülteti, és már ugye fizetjük a számlát, és megyünk a bordéba, hát azért elkezd tőle érdeklődni, hát ugye mégse annyira tárgy ez a nő, hogy meg ne szólítaná, hát elkezd tőle érdeklődni, és kiderül, hogy ugyanabból a faluból való, ahonnan ő eljött, mármint ez a kapitány, és hát kezdi ugratni, ugye mint egy jó vicc, meg egy kis serkentés a nagy hát élvezet előtt, hogy kezd belekérdezni a falu lakosainak a helyzetében, és önmagát nem árulja el, hogy ő is abból a faluból való. Szóval summa summarum, a végén kiderül, hogy miközben ő távol volt, a tulajdon húga adta a fejét a prostitúcióra, és nem más tart az ölében, mint a tulajdon húgát. És amikor erő rájön, akkor levágja az italt, ellöki a húgát, elkezd ordibálni a többi matrózzal, hogy ti őrültek és szemenszedett gazemberek, hát ti a hugotokat tartjátok a kezetekben, szinte ugye megtébolyul ebbe. És akkor, amikor ő ugye rádöbben erre, hogy a másik emberben az embert nézni, és mindenkiben azt nézi, hogy ő a hugom, milyen jogon akarom én kihasználni, ugye kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, így van ez a következő vers, hogy kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akkor mindenki számára ugye megállt parancsol, és vissza-vissza a hajóra, mert szinte tébolyító dolog, hogy én a saját húgomat akartam megerőszakolni. Hát körülbelül, hogyha az emberek ezt látnák, amit a Biblia az első fejezetében kimond. Tulajdonképpen a Bibliának az első fejezete a szexuális erkölcs szempontjában egy alapvető fejezet, mert abban azt olvassuk, hogy megteremtette az Úristen az embert, az ő képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, és utána vessző van, és utána az van, férfiúvá és nővé teremtette őket. Ez a legalapvetőbb dolog, ami egy alapkérdés a Bibliában. Ember. A legfontosabb dolog az, hogy valaki ember, megváltásra szoruló ember, segítségre szoruló ember. Utána persze van ilyen is, mert hát Isten nem véletlenül teremtett férfit és nőt, nem véletlenül oltotta a nemes szerelmet és vonzódást mind a kettő szívébe, de van nemes vonzódás a másik nem iránt, és van nemtelen vonzódás, aminek a bibliai neve a paráznaság és az érzékiség. Az 5. versben említi ezt, hogy ne kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Egy másik fordítás, ami ezt visszaadja a katolikus Bibliának a fordítás, ezt így adja vissza, és ne szenvedélyes érzékiségben. Nagyon érdekes ez a kijelentés, mert még egy lépést tehetünk a bibliai, hogy úgy mondjam, szexuál erkölcs létráján fölfelé. Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy a paráznaság nem csak házasságon kívüli kapcsolatban jöhet létre, hanem sajnos a házasságon belül is nagyon sok ember parázna kapcsolatot folytat a férjével vagy a feleségével. Mikor parázna egy kapcsolat? Amikor abban a legfőbb motiváció nem a szeretet, hanem például az érzékiség. És ez azért érdemes hangsúlyozni, mert Pál apostol, akiről tudjuk, hogy nőtlen volt, tehát ő nem élt házasságban, az isteni parancsolatot, ugye azt a bizonyos sokszor megszegett isteni parancsolatot, a 7. parancsolatot, hogy ne paráználkodjál, ne törj házasságot, ezt olyan mélyen magyarázza az apostol, és azt mondja, hát nem csak az házasságtörő, aki mondjuk a házassága közben félrelép és más valakivel kezdeményez kapcsolatot, hanem azt mondja, hogy aki a maga edényét, aki a maga életét nem szentségben és tisztességben bírja, és aki kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, aki túllép és megkárosítja valamely dologban a másik embert. Szóval figyeljük meg, hogy a kereszténység nem álszent erkölcsöt hirdet. A kereszténység nem azt mondja, hogy na, gyerünk be a házasságba, ahonnan úgyis mindenki kifelé kívánkozik. De hát azért csak gyerünk be, aztán maradjunk ott meg. Hanem a kereszténység az azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy az igazi vonzalomnak a házasságon belül is a fő motiváló ereje a gyengédség legyen, a szeretet legyen, az adás legyen. És nagyon sok ember sajnos a házasságában elszokott arról felejtkezni, hogy a másik azért nincs teljesen kiszolgáltatva neki, nem csinálhat azt vele, amit akar. Vagy nem tarthatja egy olyan hát bizonyos nemi vagy érzelmi kiszolgáltatottságban, amit nagyon sokszor láthatunk a megromlott házasságokban. Lehet, hogy soha el nem válnak, de megromlott házasságban, ami a keresztény névre nem méltó. Hát ennyire részletesen, mélyen megy bele Pál apostol ebbe a kérdésbe. És én azt hiszem, hogy nagyon nagy igazság van itt előttünk, mert aki egy kicsit forgolódik az emberek világában, és egy kicsit hát őszintén és lelkiismeretesen veszi a jelzéseket az emberi élethelyzetekből, én úgy gondolom, azt láthatja, hogy nagyon sokszor emberek azért torzulnak el, mert a legszeretettebb kapcsolatban, a házastársi kapcsolatban nincs meg az a szeretet, az a tapintat, az a szelídség és az a hűség, amiből tudnának élni, és aztán a más kapcsolatokat is tudnák ezzel gazdagítani. Na hát erről csak ennyit, mert Pál apostol levelei körében még sok minden ehhez kapcsolódó kijelentéssel fogunk találkozni. Itt én mondjuk főleg az 5. versre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Ezután szól az apostol a testvéri szeretetről nagyon röviden, nem azért, mert itt Tesszalonikában hiányzott volna, sőt éppen, hogy nagyon erősen megvolt, de nagyon érdekes, hogy akkor miért szól róla. Olvasom a 9.-10. verset. Az atya fiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, akik egész Macedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyám fiai, hogy mindinkább gyarapodjatok, tudnék ebben. Mit emelnék ki? Az egyik, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ha megvan valami az életben, ami jó, ami szép, és már kifejlődött az életünkben, tudunk másokat igazán becsülni, szeretni. Soha keresztény ember önelégült, vagy akárcsak nagyon-nagyon megelégedett nem lehet. Azt mondja, hogy nem azért beszélek erről nektek, mert ez ne lenne meg, nem szükség nektek írnom erről, de azt viszont mondom, hogy ebben mindinkább gyarapodjatok. A keresztény életnek az alapja a fejlődés. A fejlődés a Bibliának egyik legátfogóbb, legegyetemesebb kifejezése. És a szeretetben való fejlődésről mit is olvastunk 2 héttel ezelőtt a Kolossé levélben? Ugye a szeretetet mihez hasonlította? A tökéletesség köteléhez. Tehát a szeretetben való növekedés az olyan, mint valaki, amikor mászik fölfelé egy kötélen, és mindig nagyobb és magasabb tájékokra tud eljutni. A szeretetben megállni, vagy a szeretetben langyossá válni, hát ez borzalmas, az kihűlése a szeretetnek. A szeretetben mindig növekedni kell, hogy mit tudok a másikért tenni, mit adhatok még többet, amit eddig adtam, mert hiszen a fejlődés az élet egyik alaptörvénye. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, egy nagyon érdekes kifejezés a 9. vers 2. részében, hogy az atyafiúi szeretetre titeket Isten maga tanított meg. Ez a Bibliának egyik leghatalmasabb kijelentése, túlzás nélkül mondhatom, a szeretetre titeket maga Isten tanított meg. A Biblia szerint az önző embertől még a megtérés utáni állapotában sem tud kijönni az, hogy ő tanítson szeretetre másokat. Lútbőrözhet a hátunk akkor, amikor egy ember a maga szeretetét akarja példaként állítani a másik elé. A tiszta, igazi szeretetre maga Isten kell, hogy megtanítsa az embert. Ezen alapszik például az, hogy sem a hitet nem lehet átadni tulajdonképpen. Amikor nekem van hitem, ez a hit nem adható át a másik embernek úgy, hogy én elkezdem győzködni, érvelni kezdek és megtérítem. Ez így nem megy. A másik emberrel mit tehet egy hívő ember? Azt teheti, hogy a hitnek ahhoz a forrásához vezeti, ahonnan ő is kapta a hitet. Van erről egy gyönyörű jézusi példázat, a 10 szűz példázata. Nem tudom, hogy emlékeznek arra a mozzanatra, amikor az 5 okos szűz felserken van a lámpásukban világosság, és világítanak, amikor jön a vőlegény, de felserken az 5 balga szűz is, nekik nincs olajuk a lámpásban. És mennek az igaz szűzekhez, és kérnek tőlük olajat. És akkor csak ezt a mozzanatot hadd emeljem ki. Miért mondják azt az igaz szűzek, hogy pedig van nekik olajuk, hogy ők nem adhatnak olajat. Azért mondják, hogy ők nem adhatnak olajat, ugye, mert a példázat felbonthatatlan jelképrendszere szerint, ugye az olaj a Szentlélek jelképe, és isteni szent lelket egy hívő ember nem tud adni a másiknak. Az isteni Szentlélektől világosságot és erőt kapni magától az isteni Szentlélektől lehet. Azért mondják az okos szüzek a balgáknak, hogy menjetek oda, ahol az olajat árusítják, el is mennek oda, csak mire beszerzik az olajat, már a vőlegény Krisztus megérkezett, az ajtók bezáradtak, és lekéstek a mennyegzői vacsoráról. Hát ahogy olajat, szent lelket, hitet nem lehet venni, a szeretetet is egyedül az Istentől lehet megtanulni. Től tanulja a szeretetet, hanem mondjuk földi példaképektől. Én nem azt mondom, hogy nem lehetnek olyan emberek, akik szeretetteljes életet éltek. De csak földi példaképektől tanuljuk a szeretetet, ez kevés. Ezt a nehézségek elmossák, az élethelyzetei megrendítik. Az ember ott áll akkor üresen, mondhatja azt, hogy ja, hát az apám és anyám. Ja, hát persze más világ, nyugodt világ, ők olyan szeretettel bántak velem. Én már a gyerekemmel nem tudok olyan szeretetet adni a gyerekemnek. Hát az apám, anyám lehetett nagyon rendes ember. De ha csak tőlük akartam megtanulni a szeretetet, vagy az ő emlékeikből élek, akkor abból valódi, igazi, szeretetteljes élet nem lesz. Jegyezzük meg ezt a kifejezést. Maga Isten tanít meg a szeretetre. Hogy tanít meg Isten maga a szeretetre? Úgy, hogy az emberben feléleszti az igazság iránti vágyat, a kutatást, az emberben szomjúságot támaszt az Isten, és elvezeti a szeretetnek ahhoz a forrásához, amit Jézus Krisztus nyitott meg itt ezen a földön. Elvezeti az Isten Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus életét szemlélve, életét látva, az ember aztán igazán megtanulhatja, hogy mi az, hogy szeretet. Jézus nélkül az igazi szeretetről az embernek csak fogalmai lehetnek. De a maga gyakorlata, érvényes napi valósága a szeretetnek biztos, hogy hiányozni fog. Olvasnám a harmadik fő kérdésről az apostol kijelentését. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiképp rendeltük néktek. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Kedves hallgatók, olyan csodálatos kifejezések ezek, megint csak azzal bátoríthatnám önöket. Jegyezzük ezt meg, például ez a kifejezés. Becsületbeli dolognak tartsuk, hogy csendes és nyugalmas életet folytassunk. Ez egy hatalmas kijelentés. Ezt fel lehetne írni minden lakásnak vagy otthonnak az előszobáján valami jól látható helyre, hogy becsületbeli dolognak tartsuk, hogy csendes és nyugalmas életet folytassunk. Mi válik a gyerekek számára a legjobban a javukra? Az, hogy egy nyugodt családban élhetnek, ahol nem bömböl mindig a rádió, nem üvölt a televízió, persze nem üvöltenek egymással a házasfelek se, mert lehet, hogy a másik az csöndes, de a házasfelek annál inkább erőteljesek. Ahol csend van, nyugalom van, tudnak tanulni, ahol természet szeretetre nevelik őket, kiviszik időnként ugye a természetbe a gyerekeket, ahol beszélgetnek velük, csendes és nyugalmas életet folytassunk. Egy harmadik statisztikát is hadd említsek. Döntsék el, hogy most Churchillnek itt igaza van, vagy sem. Amerikában felmérést végeztek, hogy egy átlag amerikai család apának mennyi ideje van a gyerekére. 40 másodperc per nap. 40 másodperc per nap. Annak is utána jártak, mi fér bele 40 másodpercbe. Szevasz, hogy vagy, hova jött, hogy pénz kell. Az érdekes, az Amerikában benne van, úgy gondolom, hogy Magyarországon is. Feleségem tanított itt egy belvárosi iskolában, ő is megkérdezte a gyerekeket, de a gyerekek elmondták, hogy az apu ad 1000 meg 2000 forintot is. Az belefér a 40 másodpercbe. Hogy aztán 40 másodpercen kívül azzal mit csinál, és aztán majd 4 év után mi lesz abból a gyerekből, aki megvette azért az 1000 meg 2000 forintért azokat a személyiség romboló dolgokat, ugye arról már nem szól, nem is szólhat a statisztika. De mennyire fontos ez? Csendes és nyugalmas életet folytassatok. Vissza is tér rá Pál apostol a 2. Tesszalonika levél 3. fejezetében, a 6. verstől a 12-ig, ez az 2 hét múlva a témánk, de már itt megerősíteném, mert ezzel majd nem lesz időm részletesen foglalkozni. Itt hangzik el a Bibliának egy szálló igévé vált kijelentése, hogy tudnék, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. így van pontos fordításban. Amikor a munkanélküliség Magyarországra beköszöntött, akkor széltében, hosszában idézték ezt a Biblia verset, de sajnos sokszor pontatlanul és gorombán. Mert például úgy idézték, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Hát aztán egyik munkanélküli beírt valahova, hogy kérem, a Bibliában ez nem így van, mert én akarok dolgozni, csak nem tudok hol. Tehát ez így van benne a Bibliában. A Bibliában egy szótévesztés sincsen. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát a Biblia mindig egy munkás és tevékeny életet ír elő az embernek. Jézus Krisztus is fizikai munkával foglalkozott, Pál apostol is sátorkészítő volt. Egészen más életel volt ez, mint a római világ erkölcse. Csak egy mondatot hadd olvassak fel, neves a szerző, akinek a könyvét itt tartom a kezemben, Cicero. Ugye Cicerónak több filozófiai, még több ilyen életbölcseleti munkája van, és van egy ilyen című munkája, hogy a kötelességekről, De Officiis. Ebből a következő mondatot szeretném felolvasni, a kötelességekről 42. bekezdésében. Szabad születésűhöz nem méltó és alantas mindenféle bérmunkás keresete, mivel erőkifejtését és nem alkotó munkáját fizetik meg. Szóval én el nem fogadnék pénzt ilyen munkáért, hogy most fel kell vágnom a fát, vagy ezt meg azt kell csinálnom, mert az erőkifejtés, hát az nem munka. A munka az ott kezdődik, ahol alkotás van. Szóval megszólal az értelmiségi gőg. A munka ott kezdődik, ahol alkotás van. Mondjuk elképzelem ezt, elképzelem azt, a gyakorlatban ugyan teljesen használhatatlan, de hát ez munka, mert én elképzeltem. Az meg ott a városban ott fát vág, meg vizet hord, hát az nem munka, azt én lenézem. Ilyet én soha nem csinálnék meg. Hát a kereszténység egy ilyen világban terjedt, ahol a munkát így nézték le, hát persze rabszolgatartó világ volt. Aztán később a középkorban is egy olyan világ volt, ahol a munkát mindennek tartották, de emberhez méltó dolognak nem. És Tesszalonikában ez már egy kis veszély volt. Az itteni emberek fel akartak hagyni a munkával, mert valóban kialakult egy ilyen felfogás, hogyha Jézus gyorsan eljön, és mi várjuk Jézus eljöveteit, akkor miért dolgozzunk? Akkor miért kell nekünk házakat építenünk, és miért kell hosszú lejáratú elgondolásokat kiformálnunk? És igen, ez már itt probléma volt. És ezért mutat rá Pál apostol, hogy csendes és nyugalmas életet folytassatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, és a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, tehát aki nem keresztény, az még nem ok arra, hogy lenézzétek őket, vagy nem ok arra, hogy ti ne dolgozzatok csak azért, mert ti látjátok, hogy a világ története mifelé halad. Szóval a keresztény munkaerkölcsnek is az egyik foglalata itt van az első tesszalonikai levélben. Hát mielőtt rátérnék a levél legfontosabb és egyben már befejező két probléma világára, egy nagyon rövid zenei közjáték, a vetítésünk különben ehhez a halál kérdéséhez fog kapcsolódni, de a nagyon rövid zenei közjáték Johann Sebastian Bachnak a Vater Unserje, tehát a mi atyánkja Kodály Zoltán átiratában, és azért vetem most közbe ezt a zenét, mert hát a mi atyánkban, tehát az imádságban is tanította Jézus a követőit arra, hogy a mindennapi kenyér ne csak kérjék az Istentől, hanem azért munkálkodjanak is, azért dolgozzanak is. Tulajdonképpen Jézus Krisztustól és Pál apostoltól való a Bibliának egy összefoglaló nagy munkaetikája, amely tehát megegyezhető az első tesszalonikai levél 4. és a második tesszalonikai levél 3. fejezetében található. Thank you. Köszönöm szépen. Hát akkor rátérek az utolsó előtti kérdéskörünkre, amelyet a 4. fejezet 13. versétől olvashatunk. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővel együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Kiderül ezekből a versekből, hogy a Tesszalonia körében, akik várták Jézus második eljövetelét, és akik szerettek volna Jézussal találkozni, valami leírhatatlan szomorúságot okozott az, hogy a keresztény közösségben sok keresztény testvérnek meghaltak a hozzátartozóik. És úgy gondolkoztak, hogy ők nem tudnak találkozni Jézussal, ugye ők várták Jézus második eljöveteit, akik élve maradtak, és akik meghaltak, azokat síratták és szomorkodtak felőlük, hogy ők nem tudnak, nem érték meg élve Jézus második eljövetelét. Ebből a szakaszból három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, Pál apostol következetesen a halált alváshoz hasonlítja. Tessenek csak megfigyelni! Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Így kezdi a gondolatmenetét. Aztán mondja a következő 14. vers végén, hogy Isten előhozza azokat, akik elaludtak. 15. vers vége. Éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát nagyon következetesen milyen szóhasználathoz ragaszkodik Pál apostol? Ami elindul Jób könyve 14. fejezetéből, ugye az Ószövetség legrégebbi írata, amely a halált alváshoz hasonlítja, és azt mondja ott a Jób könyve 14. fejezete, hogy az egek elmúlásáig, az emberek nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az ő álmukból. Tehát világosan kiderül onnan is Jób könyve egyik fejezetéből, hogy nincs az álomból felserkenés, felkelés addig, míg az egek el nem múlnak. Tehát, hogyha itt van a világtörténelmünk, itt, és itt van a történelem lezárása, és bárki meghalt itt, vagy itt, vagy itt, eddig a pontig sem nem költetik, sem nem ébresztetik fel a halálból. Ez a pont a történelmünk befejeződése Jézus második eljövetelével azonos. Jézus második eljöveteléig mindenki, aki meghalt, az öntudatlan alvás állapotában van. Ez nem csak Jób könyve 14. fejezetén alapul, hanem egyik prófétájától is így köszönt el az Isten, Dániel könyve 12. fejezete szerint, te pedig, Dániel, menj el a vég felé, és majd nyugszol, alszol, és felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Napoknak végén. Tehát meghalsz, eltemetnek, öntudatlan álom állapotába kerülsz, és a napok végén felserkensz a te sorsodra. Maga Jézus Krisztus is erről beszélt János evangélium a 11. fejezetében, ugye a híres történetben, a Lázár feltámasztásában. Ugye azt mondta Márta, amikor elébe ment Jézus elé, hogy Jézus közeledett itt az északi országrészből, jött lefelé, és itt van Betánia Jeruzsálemtől pár kilométerre, és megállt Betánia szélén, és Márta kimegy hozzá, és azt mondja Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És erre Jézus mit mond Mártának? Azt mondja Jézus, feltámad a te testvéred. De most jön Mártának a megerősítő válasz, ami úgy szól, tudom, Uram, hogy feltámad, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát Jézus második eljövetele, ez a halottak feltámadása, de a Biblia egészen világosan és tisztán mondja, hogy nyilvánvalóan csak azoknak a halottaknak a feltámadása, akik Krisztus előzetes ítéletében igazzá nyilvánítottak. Tehát az ítélet első része megkezdődik Jézus második eljövetel előtt, ez az igazakon való ítélet, hogy Jézus második eljövetelekor az igazak feltámadhassanak és Krisztussal együtt a mennybe mehessenek. Ezután folytatódik a mennyben a másik ítélet, a kárhozottakon való ítélet, azt zárja le az ezer éves ítélet, mert ez ezer évig tart Jelenések könyve 20. fejezete szerint. Az ezer éves ítélet után ők is feltámadnak, a kárhozottak is feltámadnak, de csak arra, hogy szembesüljenek azzal, hogy Isten az életjogát vissza kell, hogy vonja tőlük. Arra támadnak fel, hogy a végső megsemmisülés jusson osztályrészükül. Tehát ez az Ószövetségben már egy teljesen világos és tiszta kinyilatkoztatás sorozat, amit Jézusnak ez a betániai egyszerű Márta csak ennyit mond, hogy tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Na most Pál apostol először is erről tett bizonyságot, hogy aki meghalt, az alszik. Mindegy, hogy itt halt meg, vagy itt hal meg, vagy itt hal meg, az alvás öntudatlan állapot, tehát ez az ember a közbülső időszakot nem érzi. Amikor feltámad egy ember, hogy úgy mondjam, azt a következő pillanatnak érzi, a halál beállta utáni következő pillanatnak, akkor is, hogyha 3000 éve halt meg, akkor is, ha 2000 éve, akkor is, hogyha 5 éve vagy 5 hónappal Krisztus második eljövetel előtt. A második dolog, amire szeretnék hivatkozni, hogy ugyanakkor itt Tesszalonikában kétségkívül volt a halállal kapcsolatban egy bizonyos téveszme. Ezt a téveszmét a 15. versben olvassuk. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mi volt ez a téveszme? Miért voltak szomorúak ezek a tesszalonika beliek? Mert ők úgy gondolkoztak, hogy ha eljön Jézus másodszor, akik élnek, azok megelőzik azokat, akik már elaludtak, tehát akik már meghaltak. Tehát ha volt Tesszalonikában téveszme, az azon alapult, hogy az élő emberek hamarabb találkoznak Krisztussal, mint azok, akik meghaltak. Nem tudom, hogy eszükbe jut-e valami erről. A kereszténység történetében ennek a fordított téveszméje vált általánossá, és mind a mai napig elterjedté. Tudnék mi? Az, hogy ha valaki már meghalt, az biztos, hogy találkozott már, vagy találkozik Jézussal korábban, mint azok, akik később fognak meghalni, igaz? Tehát Tesszalonikában az volt a téveszme, hogy akik életben maradnak, élve érik meg Jézus második eljöveteig, azok fognak korábban találkozni Jézussal. A kereszténység történetében pedig mind a mai napig milyen téveszme van általános forgalomban. Ha valaki meghalt, az, hogyha jó ember volt, már onnan felülről néz, már a lelke ott van, az Istenség közelében, már ő a paradicsomban van. Tehát ez a téveszme terjedt el. Tesszalonikában ilyen téveszme nem volt. Miért fontos ezt kiemelnem? Ezért. Tesszalonikában volt téveszme a halállal kapcsolatban, de ilyen téveszme nem volt. Nem tudom, hogy ezt értjük-e. Tesszalonikában az volt a téveszme, hogy ha valaki most él, az megelőzi azt, aki már meghalt, ha élve éri meg Jézus második eljövetét. Ez volt a téveszme. Erre a téveszmére azt mondta Pál apostol, ezt ne gondoljátok. Mert akkor, amikor az Úr eljön, akkor feltámadnak először azok, akik meghaltak, és akik élve érik meg, azok elváltoznak, és elragadtatnak az Úr elé a levegő égbe, és akkor mindannyian az Úrral leszünk. Tehát Pál apostol nagyon könnyen helyesbíthette ezt a téveszmét. Azt mondta, ez a helyes sorrend, Jézus eljön, feltámasztja a meghaltakat, elváltoztatja az élő igazakat, mindegyik ugyanabban a pillanatban találkozik majd Jézus Krisztussal. A kedves hallgatók, a második téveszme, amivel az őskereszténység nem gyanúsítható meg. Mert sokan azt mondják mai napság is, hogy hát ezt már az őskeresztények is így hitték. Valaki meghal, már rögtön Jézus ítélőszék elé kerül, és akkor vagy a mennyországba jut, rosszabb esetben ugye a tisztító tűzbe, rossz esetben a pokolba. Ez az egész masinéria, ez a pokol, tisztító tűz, mennyország masinériája, ez tulajdonképpen egy vaskosan középkori találmány, ez nem a Bibliából származik. A második századtól már vannak nyomaink a történelemben arra, hogy kezdenek ebben hinni, de nagyon elvétve, de tulajdonképpen a 10.-től a 13. századig fejlődik ki a lélek halhatatlanságának ez a monstruózus eszmerendszere, hogy itt valaki meghal a történelemben, és akkor rögtön ide vagy oda vagy amoda kerül. És akkor ő megelőzi azokat természetesen, akik a történelem végén talán élve érik meg Jézus második eljövetelét. Nagyon fontos ez az egyetlen egy vers. Látjuk ezeknél az apostoli leveleknél, hogy tisztességesen ezeket elolvassuk, vagy lelkiismeretesen elemezzük, az látható, hogy ilyen téveszme az őskeresztény közösségekben nem volt. Lélekhalhatatlanság, a halál után tovább élő valami része az embernek, hogyha az ember ide kerül, oda kerül, persze, hogy nem volt. Hát ismerték a Bibliát. Hogy van bent Prédikátor könyve 3. fejezetében? Kicsoda az, aki eszébe vette, hogy az ember lelke felmegy, és az állat lelke meg alá megy? Hát kicsoda, aki ilyen fantazmagóriákat hordoz az elméjében? Tehát ezt már az Ószövetség is mondta, hogy ilyen nincsen. Jobb azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, de utoljára áll meg csak a porom fölött, utoljára. A végső napon, amikor eljön, akkor támasz fel. Addig alvás van, öntudatlan alvás. Ma is olyan nehéz elmagyarázni egyházi megkötözöttségekben, bizonyos pogány, keresztény, eszmerendszer, vegyülékekben élő emberek számára. Olyan nehéz ezt megmagyarázni. De én gondolom, hogy itt azért, mivel többen már évek óta járnak a sorozatokra, talán világosan belátják, hogy miért nem élhetünk mi a halál után. Semmilyen formában. Miért mondja azt a Bibliánk legeleje, Mózes első könyve, 2. és 3. fejezete, hogy Isten azt mondta az első emberpárnak, ha a bűnt kipróbálod, ha az önzés kipróbálod, akkor porrá leszel. Nem azt mondta Isten, hogy a testet porrá lesz, és a lelked meg valóban majd kiszabadul a test börtönéből, hanem azt mondta Isten, te porrá leszel. Kedves hallgatók, nekünk azért nincs jogunk élni, mondjuk itt van mondjuk a történelemben a halálunknak a pillanata. Miért nincs jogunk a halálunk után élni? Első ok. Azért, mert a halál az következmény, a bűn következménye. Az, hogy mindannyian meghalunk, ezzel letagadhatatlanná tesszük, hogy sajnos mindannyian sok bűnt elkövettünk az életben. A bűneink szükségszerű következménye a halál. Ha nem követtünk volna el bűnöket, nem kellene meghalnunk. Jézusnak ezért nem kellett meghalnia. Jézus ezért adta az életét, mert ő bűnt nem követett el. Ő neki nem kellett volna halállal távozni az életből. Ha mi a bűneink következménye a halál, akkor a halálból nekünk feltámadás, vagy bármilyen módú továbbélés csak az ítélet nyomán lehetséges. Mi a bűn ítélete alá helyeztük magunkat, ezért meg kell halnunk. Ebből az állapotból feltámasztani, hogy ez az állapot semmis legyen, csak egy ítélet után lehetséges az ember fiának, Krisztusnak. Amíg az ítélet be nem fejeződik fölöttünk, addig senkinek nincs joga élni. Eljátszottuk az életet. Pusztítottuk fizikailag, idegileg, lelkileg, leépül az életünk, és porrá leszünk. Hát, hogy milyen jogon lenne akár a léleknek, akár a testnek, akár a kettőnek együtt, akár az egyiknek külön-külön élni, semmilyen joga nincs élni az embernek. És van még egy harmadik ok is, ami miatt a halál után az Isten azt mondja, hogy nincs tovább élés, mert nem is lenne jó. Nem is lenne jó, ha az ítélet rögtön elkezdődnék minden ember esetében, és egy ember az ítélet által visszakaphatna az életet, akár lélekben, az persze eleve lehetetlen, mert a Biblia szerint test nélküli lélek nincsen, test és lélek csak együtt van, akár úgy, hogy teljes egészében visszakapja az ember az életet, na, de akkor mi köszönet van abban az életben? Látni onnan, valahonnan a földi történelem drámáját, hogy mi történik itt a többi emberrel, ez lenne egy boldog, örömteli élet itt a halálunk után? Isten azt mondja, hogy nem. Menj el a vég felé, nyugszol, és majd felserkensz a te sorsodra a napok végén, amikor lezajlódott ez az egész gyászos történelem. közben mi boldogság lenne erre a történelemre betekinteni, vagy ezzel együtt valahol a világegyetem egy kiváltságos pontján létezni. Semmi boldogság és öröm nem társulna ehhez. Ezért Pál apostol teljesen világosan és nyilvánvalóan tanítja ezt, hogy a halál az alvás, öntudatlan alvás, és majd az idők végén eljön Krisztus. De még egy harmadik dolgot is hadd emeljek ki. Nem tudom, hogy aki ismeri mondjuk a Bibliát egy kicsit részletesen, felkapta-e fejét arra, amit a 17. versben így mond Pál apostol. Hogy feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Ez azért egy nagyon érdekes, profétikus kijelentés, mert ez rámutat arra, hogy Jézus második eljövetelekor eljön a földre, angyalseregek kíséretében, az el nem bukott világok képviselőinek a kíséretében jön Jézus a földre, de magát ezt a földet Jézus nem érinti meg. Eljön a földre, de csak megközelítve a földet a levegő égbe, ahova elragadtatnak először a meghaltak, utána pedig, akik feltámadnak, utána pedig az élő igazak. Miért mondja ezt a Biblia, hogy Jézus megközelíti a földet, és mint a villámlás ellátszik a napkelettől napnyugatig, olyan lesz Jézus második eljövetele? És miért mondja azt a Szentírás, hogy nem jön Jézus a földre? Miért mondja a Szentírás Zakariás könyve 14. fejezetében, a 4. versben, hogy Jézus csak ekkor fog jönni a földre, ha most sorszám szerint szeretnénk felállítani, Jézusnak az első eljövetele volt, amikor az áldozatát meghozta, a második eljövetele, ami a történelmünket lezárja, és a sorszám szerint akarjuk mondani, akkor ez egy harmadik eljövetel, amikor a földet Jézus újjá teremti, és Jézus csak akkor jön a földre. Miért nem jön ekkor? Hát a tavaly előtti sorozatunk ad erre választ, Jelenések könyve sorozatot tartottunk, mert a Jézus második eljövetelének pillanatában a föld a hét csapás pusztítása alatt nyög és vajúdik, és az egész föld elpusztul. A pusztuló földről menti ki Jézus azokat, akik a történelem során igaz módon éltek, és a végső nemzedékekből megigazulni, megjobbulni vágytak. De a bűn átkától elpusztított földre Jézus nem teheti le a lábát. A hét csapás ekkor az egész földet kietlenné, lakhatatlanná teszi. Jézus azért emeli ki őket a mennybe, ahol az ezer éves ítélet folytatódik, és amikor Jézus eljön a minden ítélet lezárulása után, akkor újjáteremti a földet. Na hát egyetlen egy kis szócska a Tesszalonikai levélben. Ha Pál apostol azt mondaná, hogy jön a földre, akkor ez hiba lenne. De a Bibliában egy szó sincs isteni ihletés nélkül. Valóban igaz az, amit Péter apostol második levele első fejezetében olvasunk, hogy az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Hát ennyire fontos tudni a profétikus menetrendet, ez a három dolog még egyszer, a Biblia szerint a halál alvás, ebben nyugodjunk meg. Valaki meghalt, bevégezte a földi pályafutását, és pihen, alszik öntudatlan állapotban a föld alatt. A második dolog, hogy soha olyan téveszméket ne rebesgessünk, se ne tartogassunk, raktározzunk magunkban, hogy valami a halál után így és úgy létezik. A bűn iszonyatos dolog. A bűn után, a bűn végső következménye után nincs jogunk élni. Használtuk az élettőkét, kifogyott, nincs semmink. Le kell költözni a nemlét, az ideiglenes és időleges nemlét állapotába. Ebből azonban Jézus teljesen feltámaszt, testileg, lelkileg, mindenestül feltámasztja az igazakat. És jó dolog, hogy csak az idők végén, amiután már minden lezajlódott és minden elrendeződött. És ezért mondja a Szentírás azt, hogy nagyon oda kell figyelni a jövendőlésekre, nagyon oda kell figyelni a proféciákra, mert erkölcsi szempontból is az ember megkímélheti magát nem csak a téveszméktől, hanem az azzal együtt járó hibás életviteltől és torz magatartás formáktól. Kedves hallgatók, az utolsó pontunkat nagyon röviden szeretném érinteni. De ez is hallatlanul fontos, azért szeretném röviden érinteni, mert ahol most abba hagyom, ott folytatom tovább két hét múlva, mert ennek a kinagyítása lesz a második tesszalonikai levél második fejezete, a Bibliának egy különleges nagy profétikus kijelentés sorozata. De olvasom az ötödik fejezet első versétől. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Kedves hallgatók, az időn fogytán ebből már csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Ez, hogy a Jézus napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Ezt ma nagyon sokan szokták mondogatni olyanok is, akik a Bibliát annyira nem ismerik. Ilyen összefüggésben, elnézésre egy kicsit karikírozom a dolgot, de körülbelül így szoktak erre hivatkozni. Ne beszéljünk mi a jövendőlésekről és proféciákról. Ki tudja, hogy mi lesz ennek a világnak a történelme? Ki tudja, hogy mit hoz a jövő? Hát ki az az ember, aki olyan nagyon biztosan rá tud mutatni, hogy a jövő ezt és ezt hoz? Hát meg van írva a Bibliában, hogy úgy jön el a világ vége, mint a tolva éjjel. Tetszettek hallani már ezt a megejtő okoskodást? Sok lelkésztől hallottam, és sok nagyon derék egyháztaktól hallottam. Hát úgy jön el, mint a tolva éjjel. Hát aki elolvassa ezt a fejezetet, kinek a számára jön el úgy, mint a tolva éjjel? Akik nem figyelnek a jövendőlésekre. Azt mondja, ti nem vagytok olyanok, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket, mondja Pál apostol. Tehát a jövőről nagyon is világos tudomásunk kell, hogy legyen. Mert Isten a Bibliában a jövőről 100 és 200 és 300 kijelentést tett. Százával vannak az idői proféciák. Ezért kezdi Pál apostol így a gondolatmenetét, az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Mert amikor majd az emberiség történelmében eljön egy olyan időszak, amikor mindenünnen azt hangzik, hogy békesség és biztonság. Békesség, tehát politikai konszolidáció. Biztonság, tehát gazdasági konszolidáció. Amikor azt mondják majd, hogy a két legalapvető probléma az, hogy a gazdaságot helyrehozni, és a népek egymás közötti vitáit tárgyalásokkal elintézni, és békét mindenek fölött, amikor eljön majd ez az időszak, hogy ettől lesz hangos az emberiség, hogy békesség és biztonság, akkor olyan hirtelen jön rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra. Ugye ez egy megdöbbentő kijelentés, mert tulajdonképpen a Szentírás azt mondja, hogy Jézus második eljövetel előtt lesz egy olyan rövid időszak az emberiség történelmében, amikor az emberiség, mint egy megittasulva és megrészegedve, azt hiszi, hogy az egész föld problémáit megoldja, és a gazdaságban, az iparban felvirágozás áll az emberiség előtt, a nagy feszültségek is látszólagosan legalábbis kisimultak, és békesség és biztonság, ez lesz ennek a korszaknak a jelszava, de akkor már olyan gyorsan jön rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra. Miért? Mert csak a felszínen oldották meg a problémákat. Mert az emberi történelem végén lesz egy látszatvilág, hogy most minden rendben van, de a dolgoknak a mélyén, az ember szívek mélyén ott van az önzés, ott van a megváltozni nem akarás, ott van mindaz, ami tömegesen jellemzi az embereket, és amikor már szinte így mondhatnám röviden, kikiáltják a nagy nagy aranykorszakot, békesség és biztonság, akkor az egész világrend, mint egy kártyavár összeomlik. Ez egy pillanatkép profécia is. Ez egy pillanatkép profécia vég bekövetkezendő egyik eseményéről. És ehhez fűzi hozzá Pál apostol, nehogy ez a nap tolvajmódra lepjen meg titeket. Kétféle ember lesz ebben az időben a Földön. Lesznek éjszakai emberek, és lesznek nappali emberek. Így lehetne ezt röviden a jelképet visszaadva mondani. Lesznek olyan emberek, akik hisznek minden emberi, sötét, meggondolatlan, megalapozatlan dologban, és lesznek olyan emberek, akik a világosság fiai, akik éberek és józanok, akik a Krisztus igazi követői, és akik pontosan tudják, hogy ezzel egy profécia teljesedik be, csak nem lesz itt világbéke, nem lesz itt végső nagy megoldás, hanem az emberiség iszonyatos nagy katasztrófája, amely előtt be akarja kötni a szemét az emberiség, mondván, hogy hát azért mi is meg tudjuk oldani a kérdéseket, és főleg meg tudjuk oldani Isten nélkül. Amikor ez az ittasság, ez a lerészegedés a tetőpontjára hág, akkor mondja el Jelenések könyve 18. fejezete a nagy Babilonnak az összeomlását, a végső idők nagy vallási politikai szövetségének az összeomlását, és a Biblia szerint akkor áll majd küszöbön az az időszak, amikor Jézusnak meg kell jelennie, mert a Földön az élet tarthatatlan, a Földön az élet maga veszélybe kerül, és Jézus második hatalommal és dicsőséggel való megjelenésére van szüksége, hogy az életet és az élni vágyókat mentse innen Krisztus. És erre mondja az Pál apostol, az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Hát ez az, amit a tesszalonikaiak részletesen nem láttak, amelynél fogva újabb kételyek keletkeztek, és Pál apostol a második tesszalonikai levelét azért írta meg, hogy most már itt az időkről és az időszakokról egy nagy arányú kijelentést adjon a második tesszalonikai levélben. Ez a Bibliának sorrendben a hatodik vázlat proféciája. Ezt fogjuk áttekinteni majd két hét múlva, amikor az apostol a Krisztus kereszthalála utáni és a világtörténelem végéig terjedő, hát most már hogy mondhatnám, több mint, vagy hát csak nem 2000 évet foglalja majd össze egy bizonyos szempont szerint. Ez lesz a második tesszalonikai levél második fejezete. Itt azonban nekünk be kell fejeznünk, az időnk lejárt a levélnek a tanulmányozását. Mielőtt vetítenék, azonban engedjék meg, hogy egy utolsó mondattal zárjam le a levélnek az összegzését. Egy olyan mondattal, amit sajnos a mi károlyi fordításunk nem jól ad vissza. Ez a levél 5. fejezetében található 21. vers, ami így hangzik. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Azért félreérthető a vers, mert én is sokszor hallottam már eddig, hogy sok ember erre hivatkozva mondta, hogy én azért próbálok ki valami rosszat, mert hát megvan írva a Biblia, hogy mindent megpróbáljatok. Ugye? Persze, akinek van erkölcsi érzése, azért feltételezheti a Bibliára, hogy a Biblia ilyesmit nem tanít. A Biblia azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ez a helyes fordítás, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Pál apostol ezzel fejezi be az első levelét, hogy arra buzdítja a korintusi keresztényeket, a folytonos imádságra, a háladásra, az örömre. Nagyon szépek ezek a záró felszólítások, de talán a leghatalmasabb ez. Mindent meg kell vizsgálni. Én is mondom önöknek, hogy a következő alkalommal ezt is meg fogjuk vizsgálni. Most ne nekem higgyenek, olvassák el előre a második tesszalonikai levelet, mellette a dánieli jövendőléseket. Az életben mindent meg kell vizsgálni, mert nem egyértelmű világban élünk. A csalások és a szemfényvesztések világában élünk. Azt mondja Pál apostol, hogy kétféle hiba lehetőség létezik. Vagy az, hogy valamit rögtön elfogadnak az emberek megvizsgálás nélkül. Vagy az, hogy valamit kizárnak az emberek megvizsgálás nélkül. Ahogy helytelen az, hogy valamit megvizsgálás nélkül teszek magamévá, az is helytelen, hogy megvizsgálás nélkül utasítok el. Mind a kettőről, ezt mondja az apostol, ez a léleknek a megoltása. Az isteni Szentlélek ott tud tevékenykedni, ahol értelmesen, komolyan utána jár egy ember valaminek. A keresztény ember alapszabálya lehetne azt, amit a példabeszédek könyve 2. fejezetében olvashatunk, meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ami rossz, az ki kell, hogy hújjon a rostán. Rendkívül fontos dolog, hogy az ember tiszta mértékkel rendelkezzék, hogy az ember valóban meg tudja vizsgálni a jelenségeket. Itt jön segítségünkre a Szentírás. Ezért adatott a Szentírás. Ezért adatott egy olyan mérték, amit, hogyha azt mondom, hogy ez a Szentírás, ezt mondja a Szentírás, ha valaki ennyit mond, akkor azt tudom, hogy ez ennyi, ez már nem az. Ha valaki ennyit mond, akkor tudom, hogy ez ennyi, ez már nem az. Tehát a Biblia mérték, amire nézve azt mondja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, de általuk persze mindenkinek, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ennek jegyében fogjuk 2 hét múlva a sorozatunkat azzal folytatni, hogy minek is kell elkövetkeznie Jézus második eljövetel előtt ebben a hosszú történelmi időszakban. Most azonban az előadásunknak a 4. pontjához, tehát a halálhoz kapcsolódó ponthoz szeretném bemutatni önöknek, hogy abban a bizonyos középkorban mikor fejlődött ki a halálnak olyan fajta ábrázolás, amiben ma is hisznek az emberek, hogyan fejlődött ki ez az egész paradicsom, tisztítótűz, pokolábrázolás, egy 4-5 évszázad képzőművészet történetét fogjuk nyomon követni.